Negyedik fejezet, Anak. Történt, hogy ugyanebben a hónapban egy szép márciusi reggelen, azt hiszem szombat volt, 29-e, Szent Eustachius napja, ifjú barátunk Jean Frollo de Moulin diák öltözködés közben azt tapasztalta, hogy budgyos nadrágjából, amelyben erszényét hordta, a legcsekélyebb érces csengés sem hallatszik. Szegény erszény, szólt kihúzva azt nadrágja zsebéből. Hát, így állunk. Még csak egy hitvány párizsi garas sincsen te benned. Bekegyetlenül kifosztott a kocka, a sörös kancsó és Vénusz. Beüres vagy beráncos, behorpat. Olyan lettél akár csak holmi fúria keble. Már most kérdem kegyelmetektől Cicero és Seneca uraimét, akiknek összekugyorodott műveit itt látom magam előtt, szerteszórva a padozat kőkockáin. Minémű hasznomra válik az, hogy egy kincstárosnál, vagy a pénzváltók hídjának, akármelyik zsidajánál is jobban tudom, hogy egy koronás aranytallérban 35 egyenként 25 szú, és 8 párizsi dénár értékű uncia foglaltatik, és hogy egy félholdas tallér 36 darabonként 26 szú és 6 túri dénár értékű unciával egyenlő. Minégre tudom mindezt, ha egy lyukas garasom sincs, amellyel szerencsét próbálhatnék a dupla hatosom. Ez egy régi szerencsejáték. Ó, Cicero konzul! Ez aztán olyan csáva, hogy ebből nem húznak ki a körmondatok a quem ad monum és a verum enim vero, amikéntek és valójában ugyanisek. Bánatosan öltötte magára a ruháját. Miközben a magasszárú sarujának madzagját kötözte, egy gondolata támad, de először elhessegette magától. Ám de az a gondolat visszatért, és a diák a heves belső vívódás kétségtelen jeleként fordítva húzta fel a mellényét. Végül is földhöz csapta a süvegét, és felkiáltott. Bánom is én! Történjék, aminek történnie kell, elmegyek a bátyámhoz. Kapok majd tőle egy szép prédikációt, de kapok hozzá egy tallért is. Sietve vállára kanyarintotta szörmével bélelt köpenyét, felvette a földről a süvegét, és neki búsultan útnak indult. A Hárfa utcán keresztül a belső város felé igyekezett. A Vadászkürt utca sarkán megcsiklandozta szagló érzékét azoknak a csodálatos sülteknek az illata, amelyek ebben az utcában szüntelenül ott forogtak a nyárson. Szerelmetes pillantást vetett a küklopszi pecsenyesütő műhelyre, amely Kalat Zsiron ferencrendi barátot erre a magas szárnyalású felkiáltásra ragadtatta, Veramente Questeroti Serie Sono Cosa Stupenda. Ezek a pecsenyesütő boltok valóban csodálatra érdemesek. Nem, de Zsannak nem telt reggelire. Mély sóhajjal lépett a kis sátelé pitvarába. Ez az épület őrizte tömör tornyainak óriási kettős lóhere alakú csoportozatával a belső város bejáratát. Még arra sem szakított időt, hogy az általános szokásnak hódolva arra haladtában követ hajítson a ma Périné Leclerc nyomorúságos szobrára, aki 6. Károly korában Párizst az angolok kezére játszotta. Szobormása kő találatoktól szétroncsolt, sárral bemocskolt arcával 3 évszázadon át vezekelt e bűnéért a Hárfa utca és a Buci utca sarkán, mintha csak örökös pellengéren állna. Jean de Molendino átment a kis hídon, végig sietett az új Szent Genoveva utcán, és már ott is állt a Notre Dame előtt, itt azonban újra elfogta a habozás. Néhány percig a szürke úr szobra előtt témfergett, és szorongva ismételgette magában. A prédikáció bizonyos, a tallér kétséges. Megállított egy templom szolgát, aki a kolostorból lépett ki. Hol van a zsoszalaszi főesperes úr?
Azt hiszem a toronyban, a búvó helyén, felelte a templom szolga.
Hanem azt ajánlom, hogy ne háborgassa ott, ha csak akkora úrnak a küldetésében nem jár, mint a pápa vagy a király ő felsége.
Jean összecsapta a kezét. Tyé a kutya fáját! Itt az alkalom, hogy egyszer meglássam azt a híres boszorkány konyhát.
Ez a meggondolás véget vetett töprengéseinek. Elszántan lépett be az alacsony, fekete ajtónyíláson, és nekivágott a Szent Egyedről elnevezett csigalépcsőnek, amely a torony felső emeleteire vezetett.
Megnézem én azt a kamrát, mondotta magában, miközben felfelé kaptatott a lépcsőn.
Szűz Mária kínszenvedéseire, mondom, érdekes dolog lehet, ha főtisztelendő bátyám uram út rejtegeti akár a pudendumát, a szégyelni valóját, a szemérem részét.
Azt beszélik, hogy pokolbeli főzeteket kotyvaszt odafent, és hatalmas tűzön olvasgatja össze a bölcsek kövét.
Az ördögbe is.
Kisebb gondom is nagyobb a bölcsek kövénél. Annyit se törődöm vele, mint egy hitvány kavicsa. Jobban örülnék egy jóféle húsvéti szalonnás rántottának a tűz helyén, mint akár a világ legnagyobb bölcsek kövének.
Amikor felérkezett az oszlopos karzatra, megállt egy percre, kifújta magát, és Isten tudja, hány millió taigára való ördögöt emlegetve megátkozta a véghetetlen lépcsősort. Aztán az északi torony keskeny ajtaján keresztül megint nekiindult. Idegenek számára ma már itt tilos a belépés. Maga mögött hagyta a harangok rekesztékét, és egy oldalmélyedésben kisvártatva egy rövid lépcsőpihenőre, a bolthajtás alatt pedig egy alacsony csúcsíves ajtóra bukkant. Ez az ajtó a lépcsőkörítő fallal szemközt nyílott. Jean a fal nyílásán keresztül jól láthatta az ajtó irdatlan tolózárát és roppant vasalását.
Akik kíváncsiak rá, ma is megtekinthetik ezt az ajtót, könnyen felismerik erről a vésett fehérbetűs feliratról a fekete falon: Imádom Coralit, 1829, aláírva Özsén.
Aláírva, ez benne áll a szövegben.
Hű, szólt a diák, úgy látszik, helyben vagyok.
A kulcs a zárban volt. Az ajtót éppen csak betámasztotta, aki bement rajta. Jean óvatosan megnyomta az ajtószárnyat, és bedugta a fejét a keskeny nyíláson.
Az olvasó alighanem végiglapozta már Rembrandtnak a festészet e Shakespeare-jének életművét. A rengeteg csodás metszet között van egy részkarc, amely a feltételezés szerint Faust doktort ábrázolja.
Az embernek belekáprázik a szeme, ha nézi.
Sötét cella, közepén asztal, és azon mindenféle ocsmányholmi, koponyák, földgömbök, lombikok, körzők, titkos képjelekkel telerót pergamenek. A doktor az asztal előtt áll bő köpenyben, szemére húzott prémes süvegben. Csak a törzse látszik.
Félig felemelkedik öblös karosszékéből, görcsösen ökölbeszorított kezét az asztalra támasztja, és kíváncsi borzadájjal mered egy mágikus betűkből álló hatalmas fénylő körre, amely a nap színképeként ragyogja be a sötét szoba hátsó falát. Szinte ott remeg az ember szeme előtt ez a bűvös nap, és sejtelmes tündöklésével teljesen betölti a félhomályos cellát. Szörnyűséges és gyönyörű. Amikor Jean beóvakodott fejével a félig nyitott ajtón, Faust cellájához eléggé hasonló látvány tárult a szeme elé. Ez is a féle sötét, rosszul világított kamra volt.
Öblös karosszék állt itt is, meg egy nagy asztal, és itt hevert a tudomány minden szemete. Körzők, lombikok, mennyezetre aggatott állati csontvázak, egy forgatható földgömb a padlón, lókoponyák között zagyva össze-visszaságban. Tágnyakú palackok, amelyekben aranyfüst rezgett, rajzolt alakoktól és írásjegyektől tarkálló borjúbőrhártyák és azokon halálfejek, halomba rakott kéziratok, amelyeket teljes nagyságukban szétteregetett valaki, nem kímélve a pergament törékeny sarkait. És ezt a limlomot mindenütt por és pókháló takarta. Épp csak a fénylő betűkör nem volt sehol, meg a doktor, aki oly tébolyult elragadtatással bámulja a tüzes látomást, mint a sas a napot. A cella azonban mégsem volt üres. A karosszékben az asztal fölé görnyedve valaki ült. Jean, aki felé a hátát fordította, nem látott egyebet az ülő alakból, mint a vállát és a tarkóját. Ám de ezt a tar fejet nem volt nehéz felismerni. Örök tonzúrát borotvált reá a természet, mintha csak egy külső jelképpel is érzékeltetni akarná, mennyire sorsszerűen választotta a főesperes a papi hivatást. Jean tehát felismerte a testvérét. Hanem az ajtó oly halkan nyílott, hogy Dom Claude semmiből sem vehette észre öccse jelenlétét. A kíváncsi diák ezt a néhány zavartalan pillanatot arra használta fel, hogy szemével végigfürkészze a cellát. A karosszéktől bal kézre a tetőablak alatt széles kemence állt. A diák nem vette észre mindjárt. Az ablakon belső napsugár egy kerek pókhálón világított keresztül. Ez a pókháló olyan jól illett az ablak boltíve alá, mint valami finom mívű mennyezett rózsa. Tervezője a rovar úgy ült mozdulatlanul, mint a kerék agy egy csipkéből szőtt kerék közepén. A kemencén mindenféle edény állt rendezetlen tömegben, kőpalackok, üvegretorták, szénlombikok. Jean sóhajtva állapította meg, hogy serpenyő az egy sincs közöttük. Hidegek a konyha szerszámok, gondolta magában. Különben tűz sem égett a kemencében, sőt, láthatólag régen fűtötték be utoljára. Az alkimista eszközök között Jean egy üvegből való állarcot fedezett fel, nyilván arra szolgált, hogy megvédje a főesperes arcát, ha veszedelmes vegyanyagokkal kísérletezik. Ott lepte a por a sarokban, mint amiről már megfeledkeztek. Az állarc mellett hasonlóképpen poros fújtató hevert, felső lapján ezzel a berakásos, részbetűs jelmondattal Spira Spera, lélegezzél és bizakodjál. Az alkimisták szokása szerint a falon is különféle jelmondatok álltak, mégpedig nagy számban. Egyikét tintával írták, másikát valami hegyes fémszerszámmal vésték oda. Gótbetűk, héberbetűk, görögbetűk, római betűk, tarka összevisszaságban, találomra felrót mondatok egymás hegyén hátán. Az újabbak olvashatatlanná tették a régieket, és az egész úgy egymásba keveredett, mint valami bozót gajjai vagy a lándzsák egy tömegviadalom. Valóban a filozófiai sark igazságoknak, az emberi ábrándoknak és az emberi bölcsességeknek meglehetősen zagyva kavargása volt ez. Egyik-másik felírás úgy virított elő a többi közül, mint valami zászló a kopjahegyek sűrűjéből. A féle tömör, görög vagy latin jelmondat volt a legtöbbje, amilyeneket oly találóan fogalmazott meg a középkor. Unde, inde, homo homini monstrum, astra castra nomen numen, mea biblio, Teja Chachov,
sapere aude, flat ubi vult, stb. Honnan, innen, az ember embertársára nézve szörnyeteg. A csillagok, meg annyi vár, a név, parancs, isteni erő, nagy könyv, nagy baj, légy merész, légy bölcs, ott fúj vagy olvaszt, ahol kedve tartja. Néhol egy-egy szó minden felfogható értelem nélkül. Avajuhoflia, ami talán a kolostori szervezetre vonatkozóan rejtett magában holmi kesernyés célzást. Másutt a papírrendtartás valamely egyszerű törvénye, szabályos hexameterbe szedve. Cölesztem dominum terrestrem dicite domnum. Földi uratoknak mondjátok domnus, a mennybélinek dominus. Itt-ott passim, körös körül szanaszét, néhány héber zagyvaság is akadt. Ezekből Jean, aki görögül is alig tudott, egy kukkot sem értett. És az egészet csillagok, emberi és állati ábrázolatok egymást metsző háromszögek szeldesték keresztül kasul. Mindez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a cella összemázolt fala olyan papírlaphoz váljék hasonlatossá, amelyen tintás tollat sétáltatott meg egy majom. A kamra egyébként mindenestül az elhagyatottság és a pusztulás képét mutatta. A szerszámok elhanyagolt állapota pedig arról árulkodott, hogy gazdájuk egyéb foglalatossága miatt már régóta nem törődik a munkájával. A szerszámok gazdája eközben egy hatalmas, furcsa festményekkel ékített kézirat fölé görnyedt. Látszott rajta, hogy valami gondolat gyötri, és ez minduntalan felbukkan elmélkedéseiben. Legalábbis így ítélte meg a helyzetet Jean, amikor azt hallotta, hogy a főesperes holmi álmában megszólaló holdkóros módjára eképpen beszél fennhangon, hosszú, töprengő szünetekkel. Úgy van. Manu is azt mondja, Zarathustra is azt tanítja, hogy a nap a tűzből keletkezett, a hold pedig a napból született. Manu, az indiai hitregében az első ember, Manu törvénykönyve a világ keletkezésének története és Bráma Isten rendeleteinek foglalata. Zarathustra, időszámításunk előtt 6. vagy 7. század, a Parszi vallás legendás életű prófétája. A világ mindenség lelke a tűz. Alapelemei végtelen áradatban ömlenek, zuhognak a világra. Ahol ezek az áramlatok az égben keresztezik egymást, ott fény gyullad. Földi metszőpontjaikon pedig aranyterem. Fény és arany. Egy és ugyanaz az anyag. Az arany nem más, mint szilárd halmaz állapotú tűz. A kettő csak annyiban különbözik egymástól, mint a látható, a tapinthatótól, mint valamely anyag cseppfolyós halmaz állapota ugyanannak az anyagnak szilárd halmaz állapotától, mint a gőz a jégtől. Ennyi az egész. Ez nem ábránd. Ez a természet egyetemes törvénye. De vajon miképpen lehet ennek az egyetemes törvénynek a titkát tudományosan megfejteni? Lám, a fény, amely a kezemet előzönli, aranyból van. Ugyanazok az atomok, csak valami törvényszerűség széjjel tágította őket. Az egész feladat valamely más törvény alapján összesűríteni a széttagolt atomokat. De vajon hogyan lássak hozzá? Egyesek úgy okoskodtak, hogy el kell földelni a napsugarakat, Averroes, igen, Averroes. Averroes fényt temetett a Korán szentélyének elülső baloldali pillérje alá a kordobai nagymecsetben. Hanem ezt az üreget csak 8000 év múlva szabad feltárni, hogy kiderüljön, sikerült-e a művelet. ezerdegve is, szólt magában Jean. Akkor bizony elég sokáig kell egy tallérra várakozni. Mások meg úgy vélték, folytatta álmodozva a főesperes, hogy inkább a Sirius egy sugarával kellene kísérletezni, csak hogy igen nehéz ám a maga tisztaságában elfogni ezt a sugarat, mert más csillagok egyidejű behatása is hozzávegyül. Flamel úgy véli, hogy egyszerűbb, ha földi tűzzel dolgozik az ember. Flamel. Milyen sorsszerű név, Flamma. Láng. Tűz. Igen, a tűz. Ez minden. A szénben gyémánt van, a tűzben arany. De hogy vonjuk ki belőle? Magisztri azt állítja, hogy némelyik női névnek oly édes és rejtelmes a varázsa, hogy elégséges fennhangon kimondani kísérletezés közben. Lássuk csak, mit mond erről Manu. Ahol a nőknek megbecsülésben van részük, ott vidámak az istenek, ahol pedig megvetik őket, ott hasztalanul fohászkodnak az emberek az istenhez. A női ajak mindig tiszta, akár a folyóvíz vagy a napsugár. Legyen kellemes, legyen édes hangzású a nő neve, olyan, amilyen csak a képzelet teremthet. Végződjék hosszú magánhangzóra, és hasonlítson az áldás szavaira. Igen, a bölcsnek igaza van, csak ugyan. Mária, Szófia, Eszmerella, kárhozat. Mindig ugyanez jár az eszemben. Hevesen becsapta a könyvet. Kezével végig simította homlokát, mintegy, hogy elűzze azt a gondolatot, amely megszállva tartotta. Aztán felemelt az asztalról egy szeget és egy kis kalapácsot, nyelén különös festett varázsbetűvel. Bizonyos ideje, mondta keserű mosollyal, balul üt ki minden kísérletem. Egy rögeszme hatalmasodott el rajtam, és úgy süti az agyamat, mint valami tüzes bélyegzővas. Még csak Cassiodorus titkát sem tudtam megfejteni. Cassiodorus élt 468-tól 562-ig, római történetíró. Hogyan éghetett a lámpása kanóc és olaj nélkül? Pedig ez csak egyszerű dolog, hogy a fene enné meg, mormolta Jean az orra alatt. Nem kell csak egyetlen nyomorult gondolat, folytatta a pap, és mindjárt erőtlenné és eszelőssé válik tőle az ember. Hogy kinevetnek Lót Pernell, azaz asszony, aki egy percre sem tudta eltéríteni nagy művétől Nicolas Flamelt. Lám, kezemben tartom Zesielé bűvös kalapácsát. Valahányszor a szörnyű rabbinus cellája mélyen ezzel a kalapáccsal ráütött erre a szegre, ellensége, akit halálra ítélt, lett légyen akár 2000 mérföldi messzeségben, könyöknyire süllyedt a földbe, és az elnyelte őt. A francia király egy este meggondolatlanul bezörgetett a csodatévő rabbinus kapuján, és maga is legott térdig süppett a párizsi kövezetbe. És ez alig 3 évszázada történt. Na! Itt a kalapács, és itt a szeg. Mind a kettő annyit ér csak az én kezemben, mint a szerszám kovácséban a pöröly. Cseppet sem veszedelmesebb eszköz. Pedig csupán a varázs igét kellene megtalálnom, amellyel Zesielé a szegre ütött. Csekéség, gondolta magában Jean.
Lássuk csak. Tegyünk próbát, folytatta élénken a főesperes. Ha megtalálom a varázs igét, kék szikra pattan ki a szeg fején. Emen hetan. Emen hetan. Nem jó. Szigeáni. Szigeáni. Nyelje el a sír, e szeg hatalmánál fogva mindazokat, akik a főbusz nevet viselik. Átok! Mindig újra örökké, örökké ugyanaz a gondolat. Haragosan csapta le a kalapácsot. Aztán visszaroskadt a karosszékbe, és rágörnyedt az asztalra oly mélyen, hogy Jean szem elől teljesen eltakarta a roppant iratcsomó. Néhány percig nem látott belőle többet, mint görcsösen ökölbe szorított kezét egy könyv fedelén. Dom Claude hirtelen felállt, és megragadott egy körzőt, majd szótlanul ezt a görög szót véste a falba csupa nagybetűvel. Anant! A bátyám meghabarodott, állapította meg magában Jean. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha azt írja, fátum. Nem köteles görögül tudni mindenki. A főesperes visszaült karosszékébe, és két kezére hajtotta a fejét, mint a beteg, aki meg akarja támasztani elnehezült tüzelő homlokát. A diák meglepetten figyelte a bátyját. Ő, aki a szívét mindig a homlokán hordta, aki mindig csak a természet egyszerű törvényeit tartotta szem előtt, és minden szenvedélyének szabad folyást engedett, akiben sohasem gyülemlett tóván semmiféle nagy indulat, hiszen minden nap új meg új tág lefolyó csatornát ásott neki, nem tudhatta, milyen örjöngve forr és zubog az emberi szenvedélyek óceánja, ha minden lefolyását elrekesztik, miként duzzad meg, miként dagad fel, hogyan árad túl a partjain, hogyan válj üreget a szívbe, miképpen robban ki belső zokogásokban és alattomos görcsökben, míg végül áttöri a gátat, és kijönt a medréből. Claude Frollo szigorú hideg megjelenése merebb és megközelíthetetlen erényességének fagyos felszíne mindeddig tévedésben tartotta Jeant. Az életvidám diáknak sohasem jutott eszébe, hogy az Etna behavazott orma alatt haragos mély lába fortyog. Nem tudjuk, hogy amúgy septében számot adott-e magának erről a gondolatról, de akármilyen szeleburdi volt is, annyit minden esetre felfogott, hogy olyas valaminek volt tanúja, amit nem lett volna szabad látnia, bátyja lelkét legtitkoltabb állapotában lette meg, következésképpen nem tanácsos, hogy Claude felfedezze a jelenlétét. Látva, hogy a főesperes visszasüppett előbbi mozdulatlanságába, Jean nagy óvatosan visszahúzta a fejét, majd egyszer-kétszer hangosan dobbantott az ajtó előtt, mintha csak most érkezett volna, és ezzel tudatná a jövetelét. Szabad! Kiáltott ki cellájából a főesperes. Már vártam kegyelmedet, azért hagytam a kulcsot a zárban. Kerüljön beljebb, Jacques mester! A diák merészen benyitott. A főesperes, akit ezen a helyen igen kellemetlenül érintett az e fajta látogatás, összerezzent karosszékében. Nicsak! Maga az, Jean! Minden esetre olyas valaki, akinek J betűvel kezdődik a neve. Felelt pimaszul és vitámon a piros posgás arcú diák. Dom Claude ábrázata ismét szigorú kifejezést öltött. Mit keres itt? Bátyám uram, válaszolta a diák, és azon igyekezett, hogy szánalmat keltő szerény arcot vágjon illedelmesen, amiközben süvegét nagy ártatlanul forgatta a kezében. Azért jöttem, hogy megkérjem, mire? Egy kis erkölcsi oktatásra, nagy szükségem van rá.
Jean nem merte hangosan hozzátenni, és egy kis pénzt is akarok kérni, mert arra még nagyobb szükségem van. A mondat második felét elharapta. Uram, szólt fagyos hangon a főesperes, nagyon elégedetlen vagyok magával.
Elég baj az,
sóhajtotta a diák. Dom Claude negyed fordulatot tett karosszékével öccse felé, és merően nézett Jeanra.
Örülök, hogy eljött.
Riasztó egy bevezetés volt. Jean kemény összecsapásra készült fel.
Jean, minden nap új panaszt hallok magáról. Miféle verekedés volt az, amikor bottal támadt az ifjú Albert de Ramonchamp őrgrófra?
Ó, felelte Jean, az is valami.
Az a mi haszna nemes apród azzal szórakozott, hogy sárba rúgtatta a lovát, és lefröcskölte a diákokat. És kicsoda az a Mahié Fargel, akinek elszakította a ruháját?
Folytatta a kérdezősködést a főesperes.
Tunikám elszakita vérunt, így szól a panasz.
Elszakította az alsó ruháját, vegyes latinsággal.
Emit? Montegu egyik hitvány köpenye, szóra se érdemes. A panasz tunikáról, és nem kapettáról, köpenyről beszél. Nem ért latinul?
Jean nem válaszolt.
Bizony, bizony, csóvált a fejét a pap.
Így áll manapság a tudás. Ilyenek az emberek ismeretei. Alig értenek latinul. Az asszír nyelvet még csak nem is ismerik. A görögöt pedig annyira gyűlölik, hogy még a legtudományosabb férfiak sem veszik műveletlenség számba, ha olvasatlanul ugranak át egy-egy görög szót, és azt tartják, hogy grécum est non legitur, görög szó, ilyet nem olvas az ember.
A diák elszántan vetette fel tekintetét.
Bátyám uram, akarja-e, hogy jó francia nyelven magyarázzam meg annak a görög szónak az értelmét, amely ott áll a falon?
Melyik szónak?
Anank!
A főesperes halvány orcáján gyenge pír ömlött el. Csak annyi volt az egész, mint egy hirtelen füstgomolyag, amely a tűzhányó titkos háborgását adja hírül. A diák alig vette észre.
Jól van, Jean, hevegte végül nagy nehezen a bátyja. Nos hát, mit jelent ez a szó? Végzett.
Dom Claude ismét elsápadt. A diák gondtalanul folytatta.
Az a szó meg ott alatt, amelyet ugyanez a kéz vésett a falba, Ananké-ja annyit tesz, mint erkölcstelenség. Lám vannak még, akik tudnak görögül.
A főesperes hallgatott, a görög lecke hatására álmodozásaiba merült. A kis Jean, a vásod gyermekek minden fortéjában otthonos lévén, most kedvezőnek ítélte a pillanatot, hogy kérésével előhozakodjék. A lehető legbehízelgőbb hangon fogott mondókájához.
Hát annyira gyűlöl, kedves bátyám, hogy ilyen bősz képet vág egy-két vacak pofonért és ökölcsapásért, amelyet becsületes küzdelemben osztottam ki néhány suhancnak és piperkőcnek. Quibus dam piperkőcibus,
némely piperkőcnek.
Láthatja, kedves jó Claude bátyám, latinul is tudnak még egyesek.
Ám de hízelkedő képmutatása egyáltalában nem érte el a megszokott hatást szigorú testvérbátyjánál.
Kerberos nem kapott utána a mézes kalácsnak.
A főesperes homlokán nem simult ki egyetlen redő sem.
Hová akar kijukadni? Kérdezte szárazom.
Nos, hát, tulajdonképpen,
jól van, megmondom, válaszolta vitézül Jean, pénzre van szükségem.
Erre az arcátlan bejelentésre a főesperes arca teljes mértékben nevelői és atyai kifejezést öltött.
Tudhatná Jean úrfi, hogy a tirsapi birtok
A 21 ház úrbéri hasznát és minden hozamát beszámítva sem jövedelmez többet 39 lövr 11 szú 6 párizsi dénárnál. Felével több, mint a Paklé testvérek idejében, de még ez sem valami sok.
Pénzre van szükségem, ismételte sztoikus nyugalommal Jean.
És azt is tudhatja, hogyan döntött az egyházi törvényszék. A mi 21 házunk a püspök korlátlan hűbér urasága alá tartozik, és csak úgy válthatjuk ki magunkat a hűbéri kötelezettség alól, ha 2 aranyozott ezüstmárkát fizetünk érte a főtisztelendő püspök úrnak, egyenként 6 párizsi livr értékben. De még ezt a 2 márkát sem sikerült összegyűjtenem. Mindezzel maga is tisztában van.
Én csak eggyel vagyok tisztában azzal, hogy pénzre van szükségem, ismételte harmadszor is Jean.
És mire kell a pénz?
Ez a kérdés a reménység szikráját lobbantotta fel Jean szemében, hízelkedő macska ábrázatot vágott. Higgyel, drága Claude bátyám, hogy nem fordulnék kegyelmethez, ha rossz szándékaim volnának. Nem akarok én kocsmákban rangoskodni a kegyelmed unciáin, vagy éppen aranybrokát csótáros lovon ügetni végig Párizs utcáin a lakájommal, cum meo la quasio. Nem, bátyám, ez a pénz kegyes célra kell.
Miféle kegyes célra? Tudakolta Claude némi meglepetéssel.
2 barátom csecsemő kelengyét szeretne vásárolni egy szegény asszumpciós rendbeli nővér gyermekének. Ez aféle jótékony adomány, 3 forintba kerül, szeretnék én is hozzájárulni egyel.
Hogy hívják ezt a 2 barátját?
Pierre Üsdagyon és Baptiste tekert ki a nyakát.
Felelte a főesperes, fura 2 név.
Úgy fest egy ilyen kegyes ügyben, mint a csizma az asztalom.
Annyi biztos, hogy Jean igen ügyetlenül választotta meg a 2 barát nevét, de csak későn kapott észbe.
Aztán meg, folytatta az éleseszű Claude, miféle csecsemő kelengye az, amely 3 forintba kerül? Ilyenre van szüksége egy apáca gyermekének? És különben is mióta vannak az özvegy asszumpciós nővéreknek pólyás parantjaik?
Jean újra fejest ugrott.
Hát jó, na, megmondom úgy, ahogy van. Azért kell a pénz, mert meg akarom látogatni Isabollatiért a szerelem völgyében.
Szemérmetlen nyomorult, kiáltotta a pap.
Ananké, válaszolta Jean.
Ez a szó, amelyet talán némi kajánsággal a cella faláról kölcsönzött a diák, különös hatást gyakorolt a papra. Ajkába harapott, és dühe arcpirulásba fulladt.
Takarodjék innen, mondta Jeannak. Várok valakit.
A diák még egyszer neki fohászkodott. Legalább egy párizsi garast adjon, Claude bátyám, betevő falatra valót.
Mennyire jutott Gracianus törvénygyűjteményében? Kérdezte Dom Claude.
Elvesztettem a jegyzeteimet.
Hol tart a latin irodalomban?
Valaki ellopta a Horácius kötetemet.
És hogy halad Arisztotelész tanaiban?
Ó, Isten! Melyik is az az egyházatya bátyám, aki azt állítja, hogy az eretnekek tévegése minden, ha Arisztotelész metafizikájának bozottjai között talál menedékre?
Pokolba Arisztotelésszel! Nem akarom, hogy feldújja vallási hitemet a metafizikájával!
Fiatalember, szólt a főesperes.
A király legutóbbi bevonulásán láttam egy Philip de Cominé nevezetű nemes urat, aki ezt a jelmondatot hímeztette lova nyerek takarójára. Quinon laborat, non manducet, aki nem dolgozik, ne is egyék. Ajánlom, tűnődjék ezen.
A diák ujját fölére szorítva lesütött szemmel haragos arccal hallgatott egy percig, aztán egy barázda billegető élénk fürgességével hirtelen Claude felé fordult.
Így hát, kedves jó bátyám, azt az egyetlen szót is megtagadja tőlem, amin egy kis kenyérhajat vásárolhatnék a péknél. Quinon laborat non manducet.
A hajtatatlan főesperes e válaszára Jeanne a tenyerébe temette arcát, mint egy zokogó asszony, és kétségbe esetten kiáltott fel.
Hát ez meg mit jelentsen, uram?
Kérdezte a főesperese kitöréstől meglepettem.
Hogy mit jelentsen?
Felelte a diák, és Claude-ra emelte pimasz tekintetű szemét, amelyet eddig öklével nyomkodott, hogy úgy fesse, mintha a könnyek marták volna vörösre.
Ez görögül van. Aeschylosnak egy anapestusa, amely tökéletesen kifejezi a fájdalmat.
Anapestus, klasszikus versláb, két rövid és egy hosszú szótag. S azzal oly hóbortos és tomboló hahotába tört ki, hogy még a főesperes is mosolyra kényszeredett tőle. Mert valóban Claude volt a hibás. Miért kényeztette el annyira ezt a fiút?
Ó, kedves jó Claude bátyám, kezdte rá megint Jean bátorságra kapva ettől a mosolytól. Nézze csak! Csupa lyuk a bocskorom. Van egy tragikusabb kotornusz a világon, mint egy olyan csizma, amely a talpán ölti ki a nyelvét.
Kotornusz magas sarkú lábbeli, a tragédiák színészei viselték. A főesperes nyomban visszanyerte előbbi szigorát.
Majd küldök új csizmát, de pénzt azt nem adok. Csak egyetlen hitvány kis párizsi garast, bátyám uram, folytatta a könyörgés Jean. Inkább könyv nélkül bevágom Gracianust, hiszek az Istenben, és valóságos Pitagórásza leszek mind a tudománynak, mind pedig az erénynek, de az Isten irgalmára adjon egy párizsi garast. Azt akarja, hogy elemészen az éhség, már a sarkamban van a tátott szájával, amely feketébb, büdösebb és mélyebb, mint a tartarosz, vagy akár egy szerzetes orlika.
Claude megrázta ráncos fejét.
Quinon laborat, Jeanne szavába vágott. Nát akkor, ördög vigye az egészet, kiáltotta. Éljen az öröm, kocsmázni fogok, verekszem, kancsókat török, és a lányokhoz járok.
Azzal falhoz vágta a kucsmáját, és úgy csattogtatta az ujjait, mint holmi kasztanyettát. A főesperes komoran nézte.
Jean, magának nincs lelke. Ez esetben Epikúros szerint valami névtelen, hogy is hívjákból való ismeretlen, micsoda hiány szűkölködöm. Jean, gondolkozzék komolyan, hogyan javulhatna meg. Ez már igazán sok, kiáltotta a diák, hol a bátyán, hol meg a kemencén álló lombikokon jártatva tekintetét. Minden csavaros itt, a gondolatok is, a palackok is. Jean maga csúszós lejtőre jutott. Tudja-e, hová vezet ez? Tudom, a kocsmába, felelte Jean. A kocsmából pedig a pellengérre. Az is csak a féle lámpavas, mint a többi. És ezzel a lámpással Diogenész talán meglelte volna a maga emberét.
Diogenész időszámításunk előtti 5. század. Görög filozófus a hagyomány szerint világos nappal égő lámpással járt az utcán, és arra a kérdésre, hogy miért teszi ezt, így felelt, embert keresek.
A pellengérről a bitófára visz az út. A bitófa csak olyan mérleg, amelynek egyik végén egy ember lóg, a másikon pedig az egész földgolyó. Szép dolog, ha az ember helyére kerülünk. Az akasztófáról a pokolra jut a lélek. Az meg csak afféle jókora tűz. Jean, Jean, rossz vége lesz ennek. De legalább a kezdete jó volt.
E pillanatban léptek zaja hallatszott a lépcsőházban.
Csitt!
Szólt a főesperes, és szájára tette az ujját.
Jacques mester megérkezett.
Ide figyeljen, Jean, tette hozzá halkan. El ne mondja bárkinek is, amit itt látni és hallani fog. Bújjék gyorsan a kemence alá, és meg se pisszenjen. A diák a kemence alá kuporodott, ott aztán termékeny ötlete támadt.
Eppen kapóra jött a dolog, Claude bátyám. Egy forint az ára, hogy csendbe maradjak.
Pszt! Jól van. Megígérem.
De ide vele!
Nesze! Felelte a főesperes, és ingerülten odahajította az erszényét. Jean visszamászott a kemence alá,
és az ajtó kinyílt.